Hogyan lehet zenével oktatni? Mitől lesz tartalommal teli egy dal? Miben hasonlít a producerkedés a filmzene készítéshez? Gátos Iván meg annyi ismert zenésszel lépett már színpadra, és bizony tudja ezekre a kérdésekre a választ. Zeneszerzés, igényesség és mentorkodás. A mentor következő vendége Gátos Iván, zeneszerző. Vele beszélgetünk a következő egy órában.
Következik a mentor. A tovább.
Tehát, ahogy említettem, Gátos Ivánnal beszélgetünk a következő nagyjából egy órában. Pont tegnap láttam egy filmet, nem más, mint a Poligamit, ahol láttam az ismerős nevet, Gátos Iván. Ezek szerint akkor filmzenét is szerzel.
Ebben tudom igazolni, hogy filmzenét szerzek. Igen, hogy a Poligami filmnek Báci Eszterrel közösen írtuk a zenéjét. A filmben elhangzanak betétdalok, amit közösen jegyzünk, illetve a zene, az úgynevezett eredeti filmzenét, azt meg én csináltam.
Hogy eredeti filmzenét?
Úgy hívják azt a zenét, ami kizárólag a filmnek a részére készült. Tehát nem egy valami, amit beletesznek, hanem amikor a filmre írod, és már jó régen volt, de hát akkor megkaptam a jeleneteket, és akkor megvoltak a hosszak, meg a hangulatok, meg ott ült mellettem a rendező sokszor, hogy csináljuk, és akkor úgy lett.
Ez picit hasonlít ahhoz, mint amikor a producer egy zenekarral közreműködik, és a zenekar próbálja adni azokat az instrukciókat a producernek, hogy ők mit szeretnének kihozni ebből a dalból. Ti hogyan dolgoztatok együtt egy filmzenénél? Hogyan dolgozik együtt a rendező és a zeneszerző? Mire kell odafigyelni?
Nekem nagy szerencsém volt ezzel, mert eleve úgy kerültünk be a filmbe, hogy Orosz Dénes, aki a filmnek a rendezője, akkor még létező CD-boltokat járta, és ott válogatott mindenféle zenéket, és hiszem talán a CD-boltból hívott föl minket, mert rajta volt a CD-borítón a telefonszámunk, én nem is, azt hiszem igen, és akkor ott onnan hívott föl, hogy ő neki ez meg ez a dal retteltesen tetszik, és hogy kölcsön vehetni ezt a zenét, sokat beszélgettünk róla, és akkor elmondta, hogy tulajdonképpen keres eredeti zeneírót is, és beszélgetések során alakult ki, akkor nem annyira sokkal régebben láttam azt a filmet, az volt a címe a Cég, azt hiszem, hogy Tom Cruise volt a főszereplő benne, és annak úgy volt megoldva a filmzenéje, hogy 100 zongorával. És az nagyon tetszett a Dénesnek is, és akkor tulajdonképpen erre fűztük fel, hogy 100 zongorával legyen az egész megcsinálva, és azzal legyen kifejezve az összes hangulat. És akkor eljött hozzám a Dénes, mondta, hogy milyen hangulat, nem tudtam még a filmnek pontosan a történéseit, hogy hogyan van, csak mindig azt mondta, hogy most innentől idáig ez fog történni, és ilyen hosszan fejezzen ki valamit a zene, vagy ritmusos legyen kevésbé.
Milyen hangulatot adott át kifejezetten a film, amit megpróbáltál a zenén keresztül éreztetni?
Fú, most nagyon vissza kell gondolnom, hogy ez hogy volt pontosan. De először is el kellett nagyon sok mindent úgy képzelnem, hogy elmesélés alapján, mert nem láttam a filmet egybe. Ha úgy emlékszem, hogy azt kellett főleg kifejezni, vagy megzenésíteni, vagy nem tudom, hogy a főszereplő nem pontosan érti, hogy mi a helyzet. Az egész film arról szól, hogy egy ilyen lázálomszerű jelenetek sokasága, hogy a fiatal párnak gyereke fog születni, és ettől különböző módon rettem meg a fiú és a lány, és a fiú szemszögéből látjuk, aki állandóan úgy ébred föl minden másnap, mint volt az Időtlen Időkig című film, mindig ugyanaz a nap játszódott, itt meg az van, hogy minden nap más képében kell föl a barátnő, és teljesen új személyiséget kapunk, és ezen keresztül zajlik a film.
Nehezebb egy filmhez zenét szerezni, de egy zenekarnak?
Szerintem nem nehezebb, szerintem a nehézség az tulajdonképpen ugyanaz.
Hiszen mindenhol hatást akarunk kiváltani.
Igen, az ihlet, hogy megérkezik az ihlet, vagy nem, az a legnehezebb, az egy kínos folyamat, már a szó jó értelmében, de az ember néha sokat vár, hogy mi történik, mi legyen, mert semmi nem teszébe. És hogyha megvan egy erős ihlet, akkor tulajdonképpen egy filmzenének lehet egy bizonyos erős témája, ami végigmegy a filmen, és úgy lehet aztán egy slágert, vagy slágert, szóval mindenki ugye olyan zenét szeretne ugye írni, amit sokan hallgatnak, ez egy sláger, így nem volt jó szó. Tehát, hogy egy ütős, valami kifejező dolgot írjál, ahhoz kell egy ihlet. Egyébként aztán később csináltam színdarabokhoz is zenét, és ott is többször előjött ez, hogy hiába van egy ötletet például magadtól, a rendező az felül tudja írni erősen, vagy el tudja mondani, hogy nagyon tetszik neki, amit csináltál, de ő nem ilyenre gondolt.
Zeneszerzésnél te inkább befelé fordulsz, és magadból merítesz, vagy a környezetből. Nálad hogy telt az elmúlt időszak? Volt ihlet arra, hogy zenét szerez?
Volt. Nekem ihlet szempontjából talán mondhatnám azt is, hogy segítség is volt a karantén, mert én nagyon egyértelműen át tudtam azt érezni, hogy nem nagyon van más esély, mint ezt a karantén dolgot úgy átvészelni, hogy a hasznomra fordítsam, és kerestem azokat a dolgokat, amire egyébként nem lenne időm, hogy most akkor van rá időm. Akkor nekem az nagy szerencsém például, hogy az egyik fő zenekarom, az már említettem Váci Esztert, és Váci Eszternek van egy kvártettje, ami az ő kvártettje, és így együtt öten vagyunk, és Eszter pedig nagyon jó szövegeket ír, és nekem az a szerencsém, hogy ha neki van iklete és ír egy szöveget, akkor nekem azt kell megzenésteni, és az már jó kiinduló pont. Uh-huh. Egyébként meg a többi dologban én nagyon, főleg az utóbbi időben kimondottan erőteljesen figyelek a világzenei történéseire, és azok is komoly ikletet adnak, úgyhogy...
Milyen változások figyelhetők meg most a világzenében?
Az egyik, amire elkezdtem nagyon nézni a világzenét, mert pont azt éreztem, hogy a közvetlen környezetemben egyre elsekélyesedik a zene, és akkor kíváncsi voltam arra, hogy milyenek az újdonságok külföldön, főleg ugye a zene őshaz, tehát hogy annak a zenének az őshazájában, amit az egész világ tulajdonképpen fő vonulatként vesz, az amerikaiak, tehát az angoloknak a zenéje, de tulajdonképpen a franciák, a latin-amerikaiak, vagy latin népek, illetve a skandinávok is nagyon erősek zenében, ez azért mondom ilyen biztosan, mert ahogy elkezdtem ezzel erősen foglalkozni, kiderült, hogy nem, hogy tényleg nagyon sok helyen vannak nagyon jó zenék. A mainstream zene az világszinten is én elsekélyesedni látom, uh-huh. hogy olyan összetevőkből áll össze manapság egy sláger, ami nagyon kevés érint meg engem. Uh-huh. Evel nem szeretném azt mondani, hogy ez rossz vagy jó, hanem hogy valószínűleg én is idősödöm, és egyszerűen ez már nem nekem szól, a fiatalok meg uh-huh. mindig az újat keresik. De ugyanakkor van egy nagyon erős olyan vonulat is a világban, ami nekem nagyon szimpatikus, ami szerintem alapvetően a hip-hop kultúrából nőtt ki, és a hip-hop, meg a jazz, meg a popnak valahogy az ilyen összegyúrt egyvelege lett, ami nagyon sokat használja a mai egyre modernebb technikájú hangszereket, és nagyon sokat nyúl vissza viszont a régi jazz gyökerekhez, úgyhogy rengeteg érdekesség van.
Mondhatni, hogy a jazz az, ami ebzekbe szint visz valóban, mert hogy én is, bár kevésbé értek azért a zenéhez jóval, De én is azt veszem észre néha, hogy a modern mainstream zene valóban hasonlít egymásra, és nem tudom megkülönböztetni. A jazz ad ennek egy fűszerezést?
Igen, bár nem szeretném azt mondani, hogy a jazztől lesz jó, hanem inkább azért hoztam fel a jazzt, mert alapvetően én is jazz zenész végzettségű zenész vagyok, vagy jazz végzettségű zenész, vagy nem tudom, hogy fejeztem ezt ilyen jobban. És az mindenképpen az azt jelenti, hogy olyan irányba gondolkodik az ember, amelyik, ahol keresi az újabb és újabb lehetőségeket, miközben annak is van egy kifejező eszköztára, ami megtanulható, vagy elsajátítható, felismerhető, de mindenképpen tartalmat ad talán a dolgoknak. Nyilván a jazzben is van commerce, vagy van olyan, ami klisé és elcsépelt, és már ezerszer hallottad, de nekem mindenképpen szükség van ahhoz, hogy újabb és újabb jó dolgokat fogyasszak, vagy fedezzek fel, hogy legyen valami fajta tartalma. És a mai mainstream popzenének egy olyan felülete, vagy akusztikája, vagy optikája van, ami olyan elemekre épül, ami engem, mint zenészt nem érdekel. Uh-huh. Tehát főleg hangulatokat és ritmusokat próbálnak meg újabb és újabb módon kifejezni, amiben egyre kevesebb maga az a zene, amit én annak gondolok.
Mentor. Add tovább.
A zene szeretetedet, vagy a zenével való olyan jellegű találkozásodat, hogy eldöntötted, hogy te is zenész leszel, azt hova tennéd vissza?
Hát nekem nagyon egyszerű erre a válasz, mert édesapám, aki már nagyon régóta nem él, de ő egy a könnyű zenében működő zongorista volt. A zeneakadémiát végzett ugyan, de aztán a könnyű zenében ragadt, és az akkori, tehát a 60-as évek végétől egészen 80-as évek végéig az akkori úgymond legnagyobbakkal játszott együtt, és ilyen formán nekem egész életemet végigkísérte a zene, és hála Isten jó ízlése volt nagyon, úgyhogy az otthoni lemezek azok nagyon válogatott és jó zenék voltak. Elég egyértelmű volt, hogy ha van rá affinitásom, akkor ugyanúgy, mint az öcsém, aki egy basszusgitáros, uh-huh. sokat játszunk együtt, a Vine-t, ő is. Tehát egyszerűen zenészek lettünk valahogy teljesen magától értetődő módon.
Egy ilyen édesapával, aki valóban ilyen nagy nevekkel dolgozik együtt, szinte akkor, ahogy mondtad, determinálva volt az, hogy akkor ti is zenészek lesztek. Volt ezek közül, a nagy nevek közül olyan, akivel valami nagyon kedves élményed van, amire a mai napig örömmel gondolsz vissza?
Hát ha most kimondottan egy élményt akarnánk megnevezni, akkor így nem, azért nem tudok mondani, mert nekem annyira ebben telt a gyerekkorom, hogy tudom én, 8-9 évesen már nyáron például nagyon sokszor mentem, elvitt magával az édesapám, amikor Balaton környékén játszottak, úgyhogy azt tudom elmondani, hogy az Alfonzótól kezdve a Fúnai Mártán át a Szeleki Kamil, olyan nevekkel találkoztam, akik lehet, hogy már sok mindenkinek semmit nem mondanak, és amikor például aztán később már zenészként bekerültem Zoránhoz, és ott játszottam zongoristaként, akkor például az első találkozásunkkor ő is egyből azt mondta, jó, hát apáddal nagyon jóba voltunk, és voltam nálatok, amikor az öcsét született például, fogalmam se volt róla, tehát én nem tudtam ezt. Tehát, hogy ilyen élményeim vannak, de kimondottan megnevezzek egy élményt, nem is tudok, mert folyamatosan járkáltunk mindenhova, ahol játszott, vagy akiket ismert, és akkor meg azt tudom mondani, hogy nagyon közel voltam a színpadhoz mindig, de nem a nézőtérről néztem a dolgokat.
Édesapádra mentorként is tudsz tekinteni?
Hát igen, de azért ahhoz viszonylag korán, tehát 18 éves voltam, amikor úgy balesetben meghalt, úgyhogy amikor úgy igazán elkezdődhetett volna egy ilyen szakmai párbeszéd, azt már sajnos elszalajtottam, vagy szalajtottam, de az is, hogy ahogy elkezdtem dolgozni, például az még tök érdekes, az pont abban az évben, amikor meghalt, abban az évben előtte egy-két hónappal egyszer csak mondta, hogy játszik itt meg ott, és hogy azt szerinte én már meg tudnám csinálni, és neki az nem annyira fekszik, és akkor menjek el, és akkor adott egy hangszert, meg elvitt magával a koncertre, és a következő nap meg én mentem már. És akkor így kerültem be 18 évesen ebbe. Uh-huh. És ezt lehet mentorságnak tekinteni, de aztán a tapasztalatokat nem tudtuk már megbeszélni.
Mentor. Beat. Az ütős alternatíva.
Emlékszel az első dalaidra, amiket szereztél?
Hogyne. Az a baj, hogy azok is emlékeznek rá, akik nem mutogattam. Persze. Hát nagyon kezdetleges, vicces dalok voltak, de hát valahol el kell kezdeni. Nagyon popzene volt, és arra emlékszem, hogy az apukámnak volt egy olyan hangszere, mondjuk 13-14 éves voltam, egy olyan hangszere, ami akkor nagyon menőnek számított, ami ma már úgy hívjuk egymás között, csak a szakmában, hogy presszógép, tehát hogy egy ilyen, ami mindent tud, megnyomod a gombot és játszik, de akkor ez egy fantasztikus dolog volt, hogy jobb minőségben játszott le dolgokat, mint hogyha egy zenekar elmegy játszani, mert olyan rosszak voltak a hangtechnikai körülmények, és például, hogyha nem használta vagy valami, akkor én ezt rendszeresen felhoztam a garázsból, és akkor bekapcsoltam, és azon játszottam, és azon írtam a dalokat. Meg például arra nagyon büszke vagyok, emlékszem, egyszer 8-os voltam, és anyák napjára azt mondta az osztályfőnököm, zenei általánosban jártam, hogy énekeljük el a képzelt riport, egy amerikai popfesztiválról című musicalből az Arra születtem című betét dalt, ami az anyák napjára tök jó lesz, és én vállalkoztam rá, hogy megcsinálom az alapját. Meg is csináltam, és akkor emlékszem, hogy az osztályfőnöknőm az tehát percekig mondta, hogy ő ezt egyszerűen nem hiszi el, és akkor jöttem rá, hogy ez biztos valami jó képesség, hogy ezt meg tudom csinálni, mert nekem teljesen természetes volt, hogy fogtam azt a hangszert, és akkor levettem a harmóniákat, és csináltam egy ének nélkül alapot.
Korán megmutatkozott a tehetség.
Idejében.
És aztán a későbbiekben voltak olyan együttműködéseid, amikből együtt zenéltetek, de te is tanultál?
Hát Zoránnal nagyon későn, tehát Zoránnal 2010 valamennyi környékén dolgoztam tulajdonképpen először együtt, mert Kern Andrásnak a zenekarában játszom, és akkor ott a Vígszínházban volt egy, volt egy Kern András est, ahol vendég volt Zorán, és így ismerkedtünk meg, és akkor pont elment a akkori zongoristája, és így kerültem be hozzá. Uh-huh. Hogy tulajdonképpen csak együttműködéseim voltak, mivel hogy zongorista vagyok, önmagamban nem tudtam, hogy mondjam.
Lombos El Marci mondta azt, hogy neki volt egy olyan időszaka, hogy ő zenei kalandozásba kezdett, és akkor nagyon sok emberrel játszott együtt. És akkor valóban, ahogy most említett, hogy 100 zongoristaként szinte csak együttműködések vannak, ezekbe az ember fel tudja fedezni valóban azt, amit aztán a későbbiekben ő magával visz a saját zenei ízlésében, a saját zenei világába, átemel például zeneszerzésbe?
Persze. Hát, hogyha szerencséd van, és van tehetséged, olyan fajta tehetséged, ami másokat is érdekel, akkor igen. Hát nekem is úgy volt, hogy először, amikor nagyon-nagyon fiatal voltam, akkor az akkori popsztárok mögött játszottam zongoristaként, és akkor de hát nagyon fiatal, 18 éves koromban kezdődött ez, és az tényleg az annyira fiatal, hogy ott bár a 20 évesek voltak a popsztárok is, de hát tehát egy 10 éve voltam fiatalabb náluk, tehát nem, tehát szinte el se hitték, hogy én írok zenét, vagy nem. Csak de azért elkezdtem mutogatni egy-két dolgot, és közben pedig elkezdtem hát ilyen saját szerveződésű zenekarokban is játszani. Abban nagyon sok útkeresés volt, szóval az elején természetesen mások számait akartuk játszani, és akkor az, hogy kiét játszod, az is egy először illés, meg ilyesmiket játszottam, aztán később elkezdtem felfedezni az amerikai zenét, már úgy, hogy játszam, mert egyébként felfedeztem az amerikai zenét, csak azt gondoltam, hogy azt én nem tudom eljátszani. És aztán egyre komolyabbá vált ez a dolog, közben a 90-es években akkor nagyon komoly klub élet volt, és ott is több zenekarban játszottam, több mindenki, a Roy és Ádám első zenekarában, például már amikor Roy és Ádám néven voltak, akkor én voltam a billentyűs, a Bombomba játszottam, a Valami Amerika című száma, valakinek mond valamit, abban én játszom például, tehát hogy van ilyen, tényleg mindenfele dolgoztam.
Mi történt ezzel a Pezsgő klub élettel Magyarországon? Van még?
Nincsen. Az nagyon érdekes, hogy a 7. kerületben, ahol a legtöbb klub volt, azt hiszem, ha jól emlékszem, múltkor utána számoltunk, és valami ilyen arány jött ki, hogy azt hiszem 4 vagy 5 klub volt a 90-es években, és akkor, ha ott tudtál játszani és bekerültél, akkor az nagyon menő volt. Most a 7. kerületben valami 200 és 300 hely közötti hely van, már mennyiségileg. Tehát ez sok mindent elmond arról, hogy miért változott meg a helyzet. Ugye akkor abban a 4-5 klubba lehetett elmenni, befértél, nem. Most meg tulajdonképpen nincsen telt klub, ahol teljesen telt azon, mert annyira sok hely van, ahová elmehetsz. Az élőzene önmagában nem érdekli az embereket olyan formán, ahogy annak idején. Most ezt órákig taglalhatnám, hogy szerintem miért, de inkább az eredménye a lényeg, hogy még annak idején a 90-es években mi is jártunk úgy egymás koncertjeire, hogy ott játszik a nem tudom ki, hallgassuk meg, hogy dobol, hogy gitározik, hogy énekel. Ez a mai világban, ez teljes mértékben elmúlt.
Köszönhető ez az internetnek?
Nem annak köszönhető, mert az interneten se azt hallgatják, hogy ki, hogy énekel, meg hogy gitározik. Szóval ez nem annak köszönhető. Nem tudom, minek köszönhető, hogy az egyéni teljesítmény nem lett olyan. Sokszor arra gondolok, hogy talán azért, mert a popzenében olyan nagy a technikai rásegítés a saját képességeidre, hogy tulajdonképpen fontosabb, hogy azt hogyan tudod használni, mint az, hogy te magadban egyébként mire vagy képes.
Tehát csalódás a közönségnek az például, hogyha meghallgatja a kedvenc zenekarát élőben?
Lehet, hogy csalódás is, de leginkább nem érdekli, mert nem azt hallja, amit a felvételen hall, és nem azért mondtam, hogy lehet, hogy csalódás, de az is, hogy egyszerűen nem tudja hova tenni. Ráadásul a felvételeken egyre inkább olyan dolgok vannak, amik szerintem természetes úton nem előállíthatók. Uh-huh. És ez nem jelenti azt, hogy ezek nem nagy dolgok, tehát nem klassz dolgok, nem véletlen, hogy most itt 5-10 producer csinálja a legnagyobb slágereket szintén most is, mert azok értenek úgy hozzá, ahogy az emberek ezt fogyasztani kívánják, uh-huh. de amik fölkerülnek a felvételekre ma, azok általában nem reprodukálhatók élőben. És hogyha élőben reprodukálható, az úgy reprodukálható, hogy odaállsz, és úgy csinálsz, mintha előadnád, de nem adod elő, hanem megy felvételről, mert nem előadható élőben. Tehát még csak azt sem mondhatnám, hogy képzeli, mert nem tudja másképp előadni. Tehát a legnagyobb sztárok a szigeten úgy jönnek, hogy teljesen természetes, hogy a zenei produktumnak a erős százaléka az valamilyen gépről jön.
Mentor. Add tovább.
Mitől lesz számodra a sláger valami, vagy mitől lesz jó valóban egy dal?
Jó kérdés, mert erre úgy tudok csak válaszolni, tényleg, ahogy nekem jó, és ez sajnos nem jelenti azt, hogy ez a világnak jó. Ez egyik, tehát engem kimondottan olyan dolgok érdekelnek a zenében, ami például a magyar zenei terepen észrevettem, hogy nem ez az elsődleges, amitől befut valaki. Az nem jelenti azt, hogy nem tudnám, hogy mitől fut be, de engem személy szerint kevésbé érdekel az. Tehát engem a zenei tartalom rettetesen érdekel. Tehát, hogyha amatőr a zene mögött, valaki mögött, és azt a legritkább esetben tudom elfogadni. Tehát van olyan, amikor az előadónak a személyiségéhez az megy, hogy amatőr legyen a zene mögötte. de annak az amatőrségnek is irgalmatlan adekvátnak kell lennie, vagy hitelesnek. És az a baj, hogy többször inkább azt látom, hogy mondjuk egy nagyon jó szöveg mögött olyan zenei világ van, ami éppen sikerült, ahogy sikerült. És szomorúan veszem tudomásul azt, hogy ez bőven elég sokszor.
Miért van ez?
Nem tudom.
Az emberi felületes, tehát a hallgató felületessége lenne, vagy a zenekarnak a beletörődése, vagy a zenekarnak az amatőrsége valóban nem elég időráfordítás. Mi lehet ennek a hátterében?
Hát alapvetően én azt mondanám, hogy alapvetően az a legfontosabb oka az egyfajta, nem tudok jobb szót rá, de az egyfajta igénytelenség, amit nem akarok senkit megbántani ezzel, de egész egyszerűen akik zenei produktumokat hallgatnak, azoknak az igény szintje az a szöveg és előadás módba fókuszál, vagy arra fókuszál inkább, és az, hogy most milyen zenei tartalma mögötte, az mindegy, és ezt a legnagyobb, tehát ezt érzelemmentesen tudom mondani, hogy tényleg mindegy nekik, és hogy ez csak nekem fáj, de ez így van, mindegy. Uh-huh. Egyszerűen mindegy, nem érdekes, hogy milyen, uh-huh. milyen teljesítmény van. Akkor, és ezért aztán az a másik, ugye, hogy amikor valaki viszont ilyen, hát úgy mondjam, hogy ilyen szakbarbárként rettentően figyel a zenére, ott meg nagyon-nagyon sokszor átesünk a ló túloldalára, hogy minden áron mutatni kell, hogy iszonyatosan jól zenélünk. És nekem az majdnem ugyanúgy az ízléstelenségnek egy másik megnyilvánulása, hogy ha kell, ha nem, bizonyítom, hogy én mindenkinél jobban játszom. Uh-huh. De ugyanakkor a magát szakértőnek mondó közönség is Magyarországon, az bizony van egy erős része, amelyik szintén, tehát ezzel látni akarja, hogy jól játszik valaki, nem hallani. Ez egy helyi, tehát hogy mondjam, ez egy itteni sajátosság, de azért sok kis ország van ezzel így, nem csak mi, uh-huh. ahol ez így alakult. Ha elmegyek skandináv országokba például, akkor ott megdöbbentő, hogy milyen szinten veszik a zenei tartalmat magát például.
Mentorként honnan ismerted fel igazán a tehetséget?
Ez nem kellett mentornak lenni, hanem hát én inkább azért lettem talán mentor, mert ilyen szempontok szerint választok, de azt hozzá kell tennem, hogy minden egyes ilyen mentori szakasz előtt megkapjuk az összes zenekart, és arra eleve lehet mondani, melyikkel dolgoznánk együtt.
Igen.
És ugye ott tulajdonképpen én vállalom azt a rizikót, hogy olyan valakit jelölök meg, aki aztán később nem kerül be, vagy ő rá, mit tudom, vannak még 5-6, tehát hogy én tényleg olyanokat próbálok megjelölni, akikben látok valami olyan potenciált, hogy én hozzá tudok tenni valamit, ha más nem azt, hogy nem szólok egy szót se, de hogy tudok segíteni nekik valamit abban, hogy előre jussanak.
A legutóbbi mentorkodásod során kiket mentoráltál, és miben tudtál nekik segíteni?
Most jelenleg mentorálok egy zenekart, egy Zip nevű hip-hop zenekart, és nagyon örülök, hogy most ilyen közel került az én ízlésemhez egy zenekar. Nagyon fiatalok, és miközben nagyon erős szövegeket találnak ki, nagyon erős a zenei tartalom. És látszik az egész munkásságukon, hogy igényes zenei fogyasztók. És itt nem csak annak örültem, hogy létezett egy ilyen zenekar, amelyik jelentkezett, és az én ízlésemnek megfelel, hanem amikor elkezdődött az egymásra találás, tehát mindenki mondogatni van, akkor ők is valaki olyas valakit kerestek, aki én vagyok, és nagyon, nagyon megtaláljuk a hangot, nagyon hasonló a zenei ízlésünk, úgyhogy ez egy szerencsés egymásra találás most.
A zenei tartalmat hogyan lehet fejleszteni, hogyha egy zenekarnál azt érzed, hogy felületes, ahogy említetted, igénytelen egy picit az a zene, amit ők csinálnak, ezen hogyan lehet fejleszteni? Hogyan lehet mélységekbe hatolni aztán?
Igyekeztem olyanokat választani, akiknél ezt látom, hogy lehet. Iránymutatással először is reménykedni kell benne, hogy van valami olyan igényük nekik, hogy vágyják azt, hogy egy külső szemlélő mondjon valamit. Mert azért olyan is van, amikor valaki tulajdonképpen ezt egy olyan ugródeszkának tartja ezt a mentori dolgot, ahol mindegy, legyünk rajta túl, aztán hadd csináljam a dolgaimat. De én általában olyan zenéket mutogattam nekik, amit én nagyon szeretek, és hozzájuk közel állónak éreztem, és akkor ebbe volt olyan tapasztalat, amikor értették, hogy miről beszélek, meg olyan is, amikor nem.
Tehát igazából akkor igényes zenefogyasztással lehet fejleszteni a saját zenéden is.
Reménykedem benne, igen, mindig ilyenkor, hogy az a fajta igényes zene, amit én annak tartok, az náluk is célba ér. Igen.
Van olyan daluk, amiben kifejezetten közreműködtél?
Többször, igen. A Zipnél még nem, mert ott nem is volt ilyenről szó, és még az elején vagyunk a folyamatnak, de volt egy Sharons nevű zenekar, akit mentorált a nagyon helyes fiatal társaság, és ott játszottam a felvételükön, mert én nagyon szeretek orgonázni, és van is orgonám, és szükségük volt a orgonára, ami másnak nem volt, úgyhogy az jól jött. Előtte mentoráltam egy No Sugar nevű gyergyói zenekart, és ott például ott hangszereltem nekik vonós zenekart, meg ott is játszottam egy-két szintetizátoron, bár ott volt szint is. Így ha igénylik, akkor segítek ilyenben is.
Mentorkodásod során mi volt a legnagyobb kihívás ezek alatt, az évek alatt?
Hát, hogy ne terhükre legyek a zenekaroknak, hanem az előnyükre, mert azért ez egy nagyon nehéz szituáció, ez a mentori szituáció, mert miközben az ember igyekszik ugye pozitív hozadéka lenni ennek az együttműködésnek, azért azt is látni kell, hogy ezen a mentori programon kívül nem nagyon van más olyan program a Magyarországon, ahol fiatal zenekar ilyen összeghez juthatna. És ezért aztán bizony elindultak olyan zenekarok is, akik már azért azon túl vannak, hogy mentorálni kellene őket. És akkor az egy nehezebb helyzet, mert ugye ott tulajdonképpen az agyukra mész esetleg azzal, hogy mondanál dolgokat, és nekik meg erre nincsen szükségük.
Volt valami olyan alapbölcsesség, amit minden mentoráltadnak elmondtál?
Tapasztalat az mindenképpen volt. Az egyik az, amit én mindegyikinek elmondtam, hogy én mindenképpen úgy gondolom ezt a munkakapcsolatot, hogy ők azt használják belőlem, amit az előnyükre tudnak használni. Nem szeretném megmondani, hogy mit csináljanak, csak akkor, ha megkérdezik a véleményemet valamiről, hogy én hogy csinálom, akkor azt elmondom. És akkor elmondtam mindig, hogy milyen hangszerekkel rendelkezem, milyen zeneírói képességekkel rendelkezem, milyen produceri képességekkel rendelkezem, megmutattam az eddigi munkáimat, amiket csináltam, és akkor ennek fényében volt, ahol szükség volt rám, és volt, ahol kerekperec azt mondta a zenekar, hogy nem szeretné, ha bármit is bármibe mondanék. És akkor nem mondtam semmit.
Mentor. Beat. Az ütős alternatíva.
Nehéz egy alkotóművésztől megkérdezni ezt, mert valószínűleg nem fogsz tudni választani, vagy nem tudom, de van olyan az életed során, amire a legbüszkébb vagy?
Sok dologra vagyok büszke, de az, hogy így a legbüszkébb, azt nagyon át kéne gondolnom, hogy most mit mondjak. Hát az egyik nagy örömöm az, hogy 2009 óta csináljuk Váci Eszterrel a Váci Eszter Kvártettet, Váci Eszter Kvártettként, és például az első három lemezünk az fonogramdíj jelölt volt. Nem kaptunk sose fonogramdíjat, de hát erős a mezőny. Mindig voltak nagyon-nagyon jók, de az nagyon jól esett, hogy jelöltek vagyunk, hogy az Eszter kapcsán sikerült olyan együttműködésekbe belemennünk, ami addig, én azt abszolút egyedülállónak tartottam a magyar zenei téren. Annak idején 2009-ben, amikor az első lemezünket csináltuk, akkor először is jazz, magyar nyelvű jazz lemezként a viszonylag friss dolgot csináltunk a piacon. Nem nagyon volt vokális magyar jazz zene, angolul próbálkozott mindenki. Ami nem jelenti azt, hogy nem volt, de nem tudnám megnevezni, hogy ki volt az. És platina lemez lett az első lemezünk, szóval az annyira sikeres volt. Tehát gondolom, az a poligaminak is volt betudható. Akkor az első lemez után megkerestünk egy olyan hangmérnök, producer embert, aki négyszeres Grammy díjas, és akkor az is egy tök jó dolog volt, hogy hosszas próbálkozás után elvállalta, és a következő lemezeinkből hármat vele csináltunk. Az is nagyon jó volt. Akkor nagyon büszke vagyok az új produkciónkra. Van egy Stinky Bucks nevű, ami pont a karantén elején indult egy videó, a YouTube-ra találtunk ki egy olyan zenekart az öcsémmel, meg Schneider Zoltánnal, hogy újabb magyar slágereket ilyen sajátos, kimondottan live körülmények között egyben eljátszva egyszer, egy kamerával rögzítve csináljuk meg, és most már a 34. videónkat csináljuk az elmúlt másfél év alatt, és nagyon erős a YouTube csatornánk, és nagyon sok együttműködés van, nyára már koncert megkeresések vannak, szóval ez is tök jó, és így együtt tudtunk dolgozni, mert ez egy olyan dolog, ahol az énekes az mindig más, tehát a Bálint öcsém basszusgitározik, Schneider Zoli gitározik, Schneider Zoli felesége az operatőr, aki egy nagyon jó divatfotós egyébként, de most így videókat is csinál, és nagyon erős a képi világ, én keverem, én veszem föl a helyszínen a hangot, egybe játszunk mindent, egybe van felvéve, tehát nincs vágva, nincsen későbbi stúdió utómunka, csak sima utómunka van, és énekest hívunk, és énekesként a Tóth Verától kezdve a Mezőmisin át, a Frank, itt az olyan iszatosan széles palettára tudunk válogatni, és boldogan jönnek, és kiváló dobosokat szerzünk, a dobosok is mindig mások, de Gyenge Lajos, muszáj elmondanom őket, mert a szakmát kevesen ismerik, de Gyenge Lali az egyik legkiemelkedőbb session dobos ma Magyarországon, de Badics Márkkal dolgoztunk, Csányi Zolikával, Jancsovics Mátéval, aki hibrid drummer néven megy, ő egy ilyen speckó dobfelszereléssel játszik, hogy beépít elektromos dobot is, és akusztikus dobot is, és azt használja Boros Leventével, aki a Qualitonsban játszik például. Szóval fantasztikus dobosokkal és zenészekkel játszhatunk együtt, és ez egy isteni produkció. Erre nagyon büszke vagyok például.
A zenének szerinted kell, hogy legyen oktató szerepe? Gondolok itt arra, hogy most nincsen felület, amivel úgy igazából a magyar közönséget meg lehetne ismertetni azzal, hogy van alternatíva, méghozzá ütős alternatíva a felületes mainstreamen kívül.
Most lehet, hogy ez úgy fog tűnni, meg lehet, hogy azt is kéne mondanom, hogy ezzel vitatkoznék, mert az egész zenefogyasztás változott meg úgy, hogy teljesen mindegy, hogy ha lenne a Petőfi Rádiónak olyan része, hogy nyomná az alternatív zenéket, vagy a más zenéket, akkor sem biztos, hogy az különösebben sokat számítana. Nyilván egy-egy esetben ez nem így van, mert azért egy rádió, hogyha naponta 4-8-szor lejátsza ugyanazt a felvételt, ugye akkor az erős hatású, de szerintem meg pont az a rádióban is a változás, a rádiók is olyan dolgokat játszanak le, amit a netről néznek le. Tehát most már a netről kerülnek be a rádióba olyan dolgok, olyan előadások, amiket nem gondoltál volna, és a neten is iszonyatos igénytelenség van. Tehát nekem az a véleményem, hogyha megnézed a milliós játszású klippeket, azoknak egy erős többsége olyan, amivel én nem tudok zeneileg se azonosulni, sem mit kezdeni, de viszont nagyon jól mutatja, hogy erre van igény. Tehát ez kár lenne tagadni, és nem is akarom ezt betiltani, hogy ilyen hülyén fejezzem ki magam. Hát ez van. Ez van. Például ilyen szempontból nagyon jó zenei edukációs program szerintem a Random Trip, de hogy ott is azért sokat játszottam a Jávorral, a Random Trip keretein belül, és hogy ott is változás van. Tehát egészen mást kell most játszani, és máshogy kell játszani, mint 10 évvel ezelőtt, amikor ez kezdődött. Akkor kimondottan olyan volt, hogy leültünk, és akkor meg lehetett mutatni, hogy ilyen mélyebb dolgokat, és most egészen ügyesen kell a dolgot csinálni, hogy lekössük a mostani fiataloknak a figyelmét, mert egészen máshogy fogyasztanak zenét.
Ennek tükrében hogy látod például a következő 5 évet, vagy a magyar zenei jövőjét?
Nem tudom. Elképzelésem sincs, mert azért át szokott billenni sokszor, hogyha annyira egy oldalba válik valami, akkor egyszerűen szükségszerűen megjelenik a másik oldal, mint egy igény, mint egy kontraszt, mint egy alternatíva. Én most kíváncsi leszek, hogy a mi dolgunk, ez a Stinky Bugs dolog, amit csinálunk ebben, ennek is az a lényege, hogy zeneien próbálunk meg mindent felfogni, zeneien ötletesen, viccesen, vannak benne szólók is, pláne koncerten, kíváncsiak vagyunk, hogy fogják venni a hallgatók nagyon.
Hát én bátorítanék mindenkit, hogy merjünk ilyen zenéket hallgatni, és merjünk ilyen zenéket írni is, és mutassuk meg azt, hogy vannak még tehetségek az országban, és hát nagyon remélem, hogy ez a Stinky Box-szal hamarosan találkozhatunk nem csak a neten, de
hát a neten
koncerten is. De koncerten is hamarosan ott csápolhatunk, és megnézhetjük ezeket a különleges zenei produkciókat. Köszönöm szépen, hogy itt voltál velünk.
Köszönöm a lehetőséget.
És köszönöm szépen a figyelmet, a mikrofonnál Gátos Ivánt és Nagy Bálintot hallottátok. Hallgassátok vissza előző adásainkat podcast formájában honlapunkon. További szép estét. Sziasztok!
Ez volt a Mentor. Add tovább. Köszönjük, hogy velünk vagy.